Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az első Zsoltárunk első versét. Az első Zsoltár első versét, ami így kezdődik. Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 240. énekünket első négy versével. A 240. énekünk első négy versét énekeljük. Az első verse így kezdődik. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük te néked, mennyi édesatyánk, gondviselő szeretetedet, amellyel megőriztél minket az elmúlt héten is. Nem szolgáltunk rejá, és nem tekintjük természetesnek, hogy ezt cselekszed. Köszönjük néked, hogy kegyelmet, szereteted van ebben is. Köszönjük néked, hogy magasztalatunk azért, hogy most itt együtt lehetünk, egy gyülekezet közösségében, és reád tekinthetünk lelki szemeinkkel, ahogy énekeltük is. És köszönjük néked, hogy megszólíthatunk téged a szívünkben, és eléd önthetjük a mi szívünket. Nem kell semmit sem magunkba tartanunk, hiszen te biztatsz arra, hogy imádkozzunk hozzád, és minden mondjunk el neked. Köszönjük, hogy elmondhatjuk a szomorúságainkat is, a nehézségeinket is, az örömeinket is, az aggodalmainkat, a félelmeinket, mindent kibeszélhetünk neked. a mi hatalmas szerető atyánknak. Köszönjük te néked, hogy bűneinket is elmondhatjuk, mert tudhatjuk, hogy ha megvalljuk azokat neked, akkor te a Jézus Krisztus érdeméért, fia drága áldozatáért megbocsátod azokat nekünk, sőt, már meg is bocsátottad. Köszönjük néked, hogy szabadulhatunk ígéretedbe vetett hit által, bűneink terhétől, és feloldódhatunk. Köszönjük, hogy felszabadulhatunk egy új életre, megkönnyebbült életre, tiszta lelkiismerettel való életre, szent életre. Most hadd mondjuk el neked, hogy vágyunk a te igéd után, vágyunk arra, hogy szólj hozzánk, hogy taníts minket, azért is jöttünk ide, nem csak azért, hogy együtt legyünk, énekeljünk, hogy eleget tegyünk kötelességeinknek, hanem azért, mert szomjazza a mi szívünk a te igédet, jelenlétedet, közelségedet. Kérünk, hogy áldj meg bennünket önmagaddal, szólj hozzánk, taníts minket, Urunk. Szólíts meg a hirdetett ígében, és szólíts meg a sákramentális ígében is, az úrvacsora által, add, hogy értsük és higgyük jobban a Krisztust, egyetlen üdvösségünknek, megtartónknak, életünk vezérének. Kérünk, hogy áld meg szíveinket, életünket, és áld meg mindazokat a gyülekezeteket, ahol ma összejönnek, hogy a te színed előtt megálljanak, téged imádjanak, téged dicsőítsenek, a te segítségedet kérjék. Kérünk, légy jelen köztük is, áld meg az ő szívüket, életüket is önmagaddal. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelében, a 12. rész első két versében. A rómabeliekhez írt levél 12. részében az első két vers így szól. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Kedves testvéreim, amikor Isten kegyelméből, szeretetéből, Jézus Krisztus evangéliuma, illetve a Szentlélek hatására az ember élő hitre jut, és rábízza magát Jézus Krisztusra, akkor láttuk, hogy az Úr Jézus lassan kiszabadítja az értelmét, a gondolkodását a bűnnek a fogságából, vagy rontó hatása alól, és kezdi az ember gondolkodását, értelmét, mint egy újraformázni. Újraformázni, megújítani. Az ő hatalma, az ő türelme, az ő szeretete, az ő jósága szükséges ahhoz, hogy ezt a munkát elvégezze, mert az elménk, a gondolkodásunk a bűn hatása alatt sajnos annyira deformálódott, hogy ezt más nem is tudja igazából elvégezni. Mármint, hogy elménk megújítását. Ehhez igazán őre áll van szükség. Ha mondjuk az én számítógépem tönkre menne, és kellene újra formázni, akkor én nem is fognék ahhoz hozzá, mert én nem tudnám megcsinálni, ahhoz szakértő kell, aki ezt megcsinálja. Ért hozzá. Hát a mi elménk újraformázásához, megújításához, ugyanígy szakértőre van szükség, és ez a szakértő a Szent Háromság Isten. Annyira mély a romlottság, hogy egyszerűen nincs más, aki minket reformálni tud, restaurálni tud. És még őneki is tulajdonképpen a munkája az egész életünk végéig tart. Hát egy számítógépet nem tudom hány órába telik újraformázni, de az életünket nem lehet pár óra alatt újra, a gondolkodásunkat nem lehet újraformázni pár óra alatt. Az egész életünkben dolgozik bennünk Isten, hogy formálja, újraformálja, újra alakítsa a mi gondolkodásunkat, értelmünket. És igazából nekünk ahhoz, hogy teljesen, hogy így mondjam, az eredeti fényében pompázon az elménk, az értelmünk, ahhoz át kell menni a halálon. Vagy legalábbis Jézus Krisztusnak vissza kell jönni, és magához kell vennie bennünket. az biztos, hogy az ő visszajövetele és a világ újjáteremtése szükséges ahhoz, hogy mi is teljesen, abszolút megújult értelemmel, gondolkodással bíró lények legyünk. De itt a Földön ez folyamat, ez tart, erről beszéltünk, és még beszélni is fogok egy kicsit. Nézzük most azt, hogy az Úr hogyan munkálja a mi elménknek a megújulását, hiszen azt olvassuk itt pár szavában, hogy az elménk megújulása által kell elváltozni az életünknek, és hozzáidomulni Isten akaratához. Itt egy nagyon fontos ez az elménk megújulása kifejezés. Hogyan újítja meg az elménket az Úr? Először is nagyon fontos, testvérek, hogy a megújulás forrását lássuk, aki ő maga. Ezt nagyon-nagyon-nagyon fontos látnunk, értenünk. A restauráció vezetője az Úr maga. Így az elménk a leghatalmasabb, a legbölcsebb, a minket leginkább szerető személy kezében van. Szakértő, ahogy mondtam az elején. Jártam valahol Felvidéken, talán Lőcsén, egy múzeumban, ahol láttunk egy nagyon szép kiállítást, a felvidéki oltárok voltak, oltárképek voltak ott, és hát ezek az oltárok azért voltak kiállítva, mert valami nagyon-nagyon nagy pénzt nyertek reájuk az Európai Uniónál, és hát igazán jó restaurátorok vették kezükbe ezeket a régi oltárképeket, és kezdték őket restaurálni. És miután elkészültek vele, kiállították a megújított oltárképeket, és hát ezek gyönyörűek voltak, nagyon szépek voltak. És az ember úgy ott járt közöttük, és látta a fényképeken a régi, a restauráció előtti dolgokat, és ott látta maga előtt, hogy mi lett a restauráció után, és akkor kerestük, hogy kik ezek az emberek, akik ilyet csináltak. Tehát keresi az ember a szakértő kezét ott, a dolgok mögött. Hát így vagyunk, testvérek, hogy a szakértő, aki minket restaurálni tud a gondolkodásunkba, az a Szent Háromság Isten. A leghatalmasabb valaki, a legbölcsebb valaki, és a bennünket leginkább szerető valaki. Nyugodtan rábízhatjuk az elménk restaurációját. Ő bennünket, testvérek, az ő szava által restaurál. Elménket mindig az ige által, restaurálja. És csak az ige által restaurálja. Ez az ő restauráló eszköze. Az ige, ami elér minket ugye három formában, ahogy szoktunk erről beszélni, az írott formában, a Bibliában. Ez az ő szava, igéje. Elér bennünket a hirdetett ígében, amikor valaki magyarázza a Bibliát, értelmezi, elénk tárja. És elér minket a sákramentális ígében, sajátos, látható, érezhető formában. Mindezek által, az írott, hirdetett és a sákramentális ige által elér minket Isten elme restauráló, gondolkodás restauráló szava, amely által a világot is teremtette egyébként. Ugyanaz ér el minket, bennünket is újjáteremt, gondolkodásunkat újraformázza. Nagyon lényeges dolog, hogy mindez így még csak általánosság. Igazából ez konkréttá mindig egy-egy alkalommal válik. Tehát amikor például otthon kezetekbe veszitek a Bibliát, és elkezditek olvasni, és olvastok belőle egy részt, egy kis részt, akkor éppen az a rész az, lehet csak egy vers, vagy egy félmondat, de az, ami által Isten a gondolkodásotokat restaurálja. Konkrétan az. Vagy eljöttök ide a templomba, vagy máshova, és akkor hallgattok egy tiszta, ha tiszta az igehirdetés, igeszerű az igehirdetés, meghallgatjátok. Ott is egy konkrét órában, egy konkrét helyen vagytok, és elér hozzátok az Isten áldott szava, és újítja az elméteket, a gondolkodástokat, az enyémet is. És konkrét alkalom az úrvacsora vétel is. Nem általában ér el minket Isten igéje, hanem konkrét időben, helyen, térben, alkalommal. aminek magunkat ki kell tenni. Nagyon fontos azért az a dolog is, amit itt aláhúznék még, hogy Isten igéje, Isten drága szava nem csak a magányunkban ér el minket. Tehát nem csak úgy, hogy otthon leülünk, és otthon egyedül olvasgatjuk az igét, a Bibliát. Ott is elér, vagy otthon bekapcsoljuk a rádiót, vagy a magnót, és akkor hallgatunk egy ige magyarázatot. Megnézünk a tévében egy prédikációt. Hanem itt nem csak arról van szó, hogy én és az Úr ketten vagyunk, és akkor szól hozzám, hanem az a csodálatos dolog van, hogy Isten szava a közösségben ér el minket. Erre szeretném a figyelmeteket ráirányítani, hogy a közösségben, az egyház közösségében, ez nagyon fontos dolog, közösségben ér el minket az ige, és közösségé formál minket Isten igéje. Amikor idejöttök, és együtt vagyunk, hát most itt éppen ti figyeltek rám, máskor én igyekszem rátok figyelni. Összejövünk a Biblia órán. Megbeszéljük az ígét. Összejövünk egy imaórán, beszélgetünk. Akár egy családi áhítatban, az is egy kis közösség. Nem csak az itteni, az is egy közösség. Istennek tetsző gyülekezet. Otthon is lehet beszélgetni. Nagyon fontos, testvérek, hogy nem csak így az Úr és én, ő szól hozzám, és én imádkozom hozzá, nem csak így újul az elménk, hanem hogy közösségnek ebben igen nagy szerepe van, igen fontos szerepe van. Tegyétek ki magatokat az igének, mindegy, hogy hol, otthon, a közösségben, csak engedjétek, hogy az Úr konkrét helyen és időben, konkrét igék által munkálkodjon, és végezhesse a maga restauráló munkáját az elménken, gondolkodásnokon. Másodszor hadd szóljak a gondolkodás megújulásának a folyamatáról. Ennek ez, ahogy mondjuk egy régi háznak a felújítása is éveken keresztül eltart, emlékszem, hogy a parlamentet úgy, sok időn keresztül, ugye, hol itt fogtak hozzá, hol ott fogtak, ide mentek, oda mentek, aztán végül csak elkészült, de nem tudom, hogy mára elkészült-e. Hát így van, ez a dómmal is így van, hogy hol itt, hol ott van fölállványozva, hol itt, hol ott csiszolgatják, subickolják. Hát így van az Úr is, ami elménkkel, hogy éveken, ugye, ahogy mondtam, évtizedeken, sőt a halálunk pillanatáig újítja a gondolkodásunkat. Reformál minket. Élethosszígtartó folyamatról van szó. Ez a folyamat, testvérek, valamikor, ha szabad így mondanom, egy kicsit megugrik, előre szalad, van, amikor sajnos miattunk visszaesik. Ha csak az Úron múlna ez a megújítási folyamat, mindig szépen haladna egyenletesen előre is. Az elménk egyre inkább kerülne összhangba ő vele. De sajnos nem csak rajta múlik, hanem egy kicsit rajtunk is múlik. És sajnos mi sokszor olyan önfejűek vagyunk, meg a bolondok vagyunk, és sokszor visszaesik a gondolkodásunk fejlődése. Az Úr újra kezdi, hála Istennek nem adja fel soha, és folyamatosan végzi ezt a munkát. Most nagyon lényeges, hogy az a pont, testvérek, ahonnan elindul ez az egész fejlődés, gondolkodásunknak a megújulása, Istennel való összhangba kerülése. Ez, testvérek, Jézus Krisztus evangéliumának a megértése, hívő elfogadása is. Jézusra bízzuk magunkat. Ez a pont. A mi számunkra érzékelhető módon. Voltak éppen ez az elme megújulása már korábban elkezdődik, de a mi számunkra itt kezdődik el. Hallom, értem, hiszem Jézus evangéliumát, a megváltás evangéliumát, és rábízom magam Jézusra. Átadom neki az életemet, hogy ő vezessen, aki megváltott engem a bűneimtől, a bűntől, a kárhozattól. Itt ez az a pont, ahonnan elindul a láncreakció, az elme megújulásának a láncreakciója, ami számunkra érzékelhető, tapasztalható módon. Nagyon fontosnak látom ezt, mégpedig azért, mert nem úgy van, hogy az Úr, hogy így mondjam, azt várná tőlünk, hogy na, értsd meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, és majd aztán döntsél mellettem, és fogadjál el engem, hogy, és döntsd el, hogy határozd el magad, hogy velem akarsz élni. Próbálom ezt egy példával érzékeltetni veletek, hogy például amikor a gyereket visszük iskolába, akkor ugye általában első osztályba szoktuk kezdeni, és nem azzal fogadnak minket, hogy na, a gyerek már a relativitás elmélettel tisztában van, mert csak akkor jöhet iskolába. Ugye? Na nem, tehát oda a abszolút nullán lévő gyereket is be lehet ugye íratni. De most valahogy azt akarom kifejezni előtetek, hogy az Úr is ilyen. Hogy ő nem azt várja tőlünk, hogy mi mindent tudjunk, aztán utána döntsünk mellette, hogy mi most akkor most már Istennel akarunk járni, meg vele akarunk élni, meg ő voltak éppen testvérek, csak egyet kíván, hogy higgyünk Jézus Krisztus áldozatába. Higgyünk az ő abban, hogy ő a mi megváltunk, ő a mi üdvözítőnk. Ez az a legalapvetőbb, legelemibb tudás, amit már ő maga munkál bennünk. Ki munkálja bennünk, hogy hitre jussunk, hogy megtérjünk, hogy akarjunk Jézussal élni. És majd utána, szépen fokozatosan ő visz előre bennünket, mint egy jó tanár, egy jó pedagógus. És tanít minket szépen sorba. És ad nekünk új információkat, hogy formálja az egész gondolkodásunkat azok által. Nem kéri az Úr testvérek egyikőtöktől se, egyikünktől se, hogy na te, akarsz az én követőm lenni? Akkor hadd kérdezzelek, hogy érted már az eleve elrendelést, és hiszed? Mert ha nem, akkor te nem lehetsz az én tanítványom. Nem erről van szó. Vagy amíg nem érted, és nem fogadod el a hatnapos teremtést, addig jobb, ha nem is jössz ide hozzám. Majd ha elfogadtad, majd utána gyere hozzám. Utána követhetsz. Nem mondja az Úr nekünk, hogy na, akarsz az én tanítványom lenni, vagy követni akarsz? Na, érted már a Szent Háromságtant? Mert ha érted a Szent Háromságtant, majd akkor gyere, aztán akkor kövessél engem. Nem mondok több példát, mert a lényeget értitek. Az Úr egyet kér, hogy lássuk Jézust. Lássuk az ő fiát, akit odaadott a mi megváltásunkért, a mi üdvösségünkért. Aki elvette a mi bűneinket, azok büntetését, irántunk megbékítette az atyát, és azt mondja nekünk élő feltámadott úrként, hogy kövessük őt. Bízva ő benne, és rábízva magunkat az ő hatalmas lényére, szerető kezére. És ennek a megértését és elhívését, elfogadását is már maga ő munkálja ki bennünk. Ha ez megvan, akkor nyugodtan gyere, a többit majd később megérted. Ez egy olyan szép dolog, testvérek, a Bibliában, hogy az Úr így pontosan tudja, hogy ki mire képes. Megint a pedagógiai példa, hogy nem jó pedagógus, aki mondjuk egy harmadik osztályos gyereknek, én nem tudom, milyen bonyolult képleteket, differenciál egyenleteket kezd mondjuk magyarázni a gyereknek. Hát nem tart még ott az elméje a szerencsétlennek, hát nem ért belőle semmit. A jó pedagógus tudja, hogy azt mikor kell előhozni. Amikor már meg tudja érteni az a szerencsétlen nebuló, amikor föl tudja fogni, miről van szó. Lehet, hogy ez a pillanat soha nem jöhet a differenciál egyenletek kapcsán. De van, akinél azért eljön. Na, hát az Úr testvérek pontosan tudja ezt. Azt mondja például Péternek Jézus, amikor a lábmosás története van, amit én most cselekszem, te azt most nem érted. De ezután majd megérted. Hát ez így van, testvérek, hogy a mi bölcs és személyes tanárunk az nagyon jól tudja, hogy hol tartunk, mit értünk, meg mit nem értünk. És nem traktál bennünket feltétlen olyan dolgokkal, amiket még nem tudunk fölfogni. A gyereknek, a kisgyereknek tejnek itala való. Ugye mondja Péter apostol, hogy a fiatal keresztjének tejnek italával táplálkozatok. Az az egyszerű, könnyebben emészthető, számotokra alkalmas, lelkileg titeket építő tanítás. Azt vegyétek. Az idősebb korúaknak, akik már gyakorlottabbak a hitben, régebb óta követik az Urat, nekik szilárdabb eledelvaló. Egy másik kép, ez ugye a tápláléknak a képe. Hát próbáljuk meg a gyereknek, a kisbabának odaadni egy, mit tudom én, egy fél combot, ugye, csirkecombot, hogy rágcsálja egy kicsit. Nincs is foga. Hát ilyen csodálatos az Úr, testvérek, hogy nem terhel minket olyanokkal, hogy na most ezt fogadd el, meg azt fogadd el, amikor még nem tartunk ott. Majd eljön az idő. A lényeg, hogy nem terhel bennünket fölöslegesen. Azt mondja Jézus a tanítványainak egy másik helyen a búcsúbeszédeiben, hogy még sok mondanim valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Még nem tartotok ott, hogy elmondjam nektek. Majd eljön a lélek, és ő mindenre megtanít benneteket. Majd később. Azt mondja a lélekről ugyancsak az Úr Jézus, hogy majd eljön és elvezet titeket minden igazságra. Tehát testvérek, egy csodálatos dolog ez, hogy az Úr munkálkodik bennünk, és folyamatosan viszi előre a munkát, de a számunkra érzékelhetően ez az egész dolog ott kezdődik, ott indul el, hogy hiszek Jézus Krisztusban, mint az én megváltó, személyes megváltó Uramban, és élő vezetőmben, és rábízom magam. És onnantól ő dolgozik bennünk. Minden esetre testvérek, akármennyire is dolgozik bennünk az Úr, e földön élve, csak odáig tud bennünket eljuttatni, ez nem az ő hibája, hanem a miénk, csak odáig tud eljuttatni minket, hogy tükör által homályosan lássunk. Tükör által homályosan. Vagyis értsünk sok-sok dolgot, de mégsem minden dolgot értünk. És arról se lehetünk mindig teljesen meggyőződve, hogy amit értünk, azt már jól értjük, és elég jól értjük. És abszolút jól értjük. Testvérek, ilyen... Különösképpen igaz ez nem csak, hogy így mondjam, egyértelmű bibliai dolgokkal kapcsolatban, hanem, vagy egyértelműnek látszó bibliai dolgokkal kapcsolatban, hanem úgy az élet dolgaival kapcsolatban. Tehát általában akármilyen hívő emberek vagyunk, akár mennyi ideje is, úgy reflexzerűen azért vannak olyan élethelyzetek, hogy halvány fogalmunk nincs róla, hogy mit akar az Úr. Tehát egyszerűen nem tudjuk, hogy mi lenne a jó gondolkodás, mi lenne a jó döntés. Egy adott helyzetbe. Egyszerűen nem értjük. Be kell valljuk, hogy most itt vagyunk, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Gondolkozunk jobbról, balról, kerülgetjük a témát valahogy, az ügyet, hogy lehet megoldani, hogy nem lehet, de nem tudjuk, hogy mi az Istennek tetsző megoldás. Pedig már lehet 30 éve hívők vagyunk. Lehet, hogy értjük a Szent Háromságtant. Amennyire lehet. Lehet, hogy jobban is lehet, de valamennyire ezt a titkot értjük. Értjük ezt is. Amennyire lehet, értjük és hiszük a predestinációt, mondjuk. De nem tudom, hogy most mit csináljak. Tehát ez egy furcsa dolog. Adott helyzetben gondolkozok, és tudom, ha itt az Úr Jézus lenne az én helyemből, tudna, hogy mit kell ott csinálni, mi lenne a gyakorlati jó lépés, jó döntés, de én nem tudom. Én csak azt tudom, hogy szeretnék úgy dönteni, hogy ő dönt. Szeretnék úgy menni itt, ahogy ő mutatja, de nem tudom, hogy ő hogy menne ott, mert olyan buta vagyok, olyan sötét még mindig az elmém, pedig már sok mindent értek a Bibliából, meg lehet már kívülről tudom az egész Bibliát, de még mindig nem tudok dönteni. Tükör által homályosan. Lassan tanulunk, gyorsan is felejtünk, ugye, a kis mondás. Nem baj, hála Istennek, hogy így vigasztal bennünket, hogy azért az Úrnak a kezében van a mi elménk. És türelmes hozzánk, szeret minket, és hatalmas, és bölcs, és szépen, folyamatosan, ha egyszer Jézust elfogadtuk, oda eljuttatott bennünket az ő nagy kegyelmével, szeretetével, hatalmával, oda eljuttatott, akkor tovább is el fog juttatni minket. És vezérel elménket folyamatosan újítgatva. Most mi ennek az egész folyamatnak azért a végcélja, testvérek? Ugye ez is egy fontos, és ez a harmadik témám, amiről szeretnék még beszélni. Az Isten értelem megújító munkájának a végcélja, folyamatnak a végcélja és hozadéka is tulajdonképpen, hogy az ember gondolkodása, a véges, porszem ember, a nyomorult ember, a törékeny ember gondolkodása összhangba kerül a végtelen Isten, aki maga az igazság, maga a szeretet, maga a bölcsesség, összhangba kerülök az ő gondolataival, az ő gondolkodásával, az ő értelmével. Most testvérek, ez egy csodálatos és nagyon szép dolog, hogy ez egyáltalán történhet, és egyszer teljes egészében meg is valósul. A Földön nem tud teljes egészében megvalósulni, csak közeledünk az Úrhoz. Összehangolódunk az Úr elméjével, az Úr gondolataival, az Úr gondolkodásával. Ezt testvérek egy, milyen példával lehetne ezt is megvilágosítani. Aki tanult hegedülni, tudja, hogy néha be kell hangolni a hegedűt, például. És akkor adjatok nekem egy A hangot, hegedűsök. Át kell adni? Vagy? Át, és akkor az ember lenyomja az át, ugye? Fülel, és akkor hangolja hozzá ugye, a hegedűt, vagy a brácsát. Ugye? Tehát van, az Úr, ő az A. Ő az alaphang. És akkor a mi elménk, annak kell valahogy hozzá hangolódnia ehhez az alaphanghoz. És úgy nem is tudom, hogy van-e olyan, biztos lehetséges, hogy valahogy tökéletesen eltalálja az ember az át. Mondjuk, ha van egy abszolút hallása valakinek, talán valamennyire sikerül, vagy egy gép segítségével, de olyan, hogy mi a teljesen az Úrral egy hullámhosszra kerüljünk, azonosan rezonáljunk, olyan, hát csak a mennybe lesz, az új égen és az új földön lesz. De itt a földön egy kicsit úgy közelíthetünk, hogy kevesebb diszonancia legyen, és több legyen a harmónia. Közelítsük az Úr alaphangját, az Úr gondolatát, az Úr gondolatait. Hát ez, ha rajtunk múlna, testvérek, akkor egyszerűen nem tudnánk ezt megtenni. De hála Istennek nem rajtunk múlik elsősorban, hanem az Úron múlik, és ő úgy munkálkodik az ő igéje szerint, hogy minket úgy egyre jobban magához hangol. Ő tart minket a kezébe, ha már szabad ennél a képnél maradnom, ő tartja kezébe a mi lelkünk hangszerét, vagy életünk hangszerét, és magához hangolja gondolkodásunkat és az egész életünket. Ő hangol önmagához. És akkor, hogy egyre inkább kerülünk vele összhangba, harmóniába, akkor egyre inkább kezdünk úgy gondolkodni a világról, a történelemről, magunkról, a bűnről, a kegyelemről, a családunkról, a házasságról, a hűségről, az igazságról, a tragédiákról, a bajokról, a jó dolgokról, a nehézségeinkről, az örömeinkről, a pénzügyeinkről, a gyereknevelésről, ahogy ő gondolkozik. Lassan jutunk előre ezen az úton. Magához hangol bennünket. Ennek a során jutunk, testvérek, egyre inkább a bölcsességhez. Már erről is beszéltem egy kicsit, még lehet, hogy majd később fogok is beszélni, mert ez igen fontos dolog. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy te ismered a szent írásokat, melyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre. És ez biztos így van, testvérek, hogy az ember bibliai szemlélet szerint minél inkább kerül összhangba az Úr gondolataival, minél inkább pendülünk egy húron az Úrral, hogy másik képet is használjunk, annál inkább mondatunk bölcs embereknek. Tehát a bibliai értelemben a bölcs, aki a személyes Isten munkája nyomán, az ige hatására, a lélek hatására, híve abban, valahogy egyre jobban összhangba kerül a végtelen Istennel, aki teremtette, aki megváltotta, aki megszenteli őt. És minél inkább kerül a gondolkodás és az élete is összhangba Istennel, annál bölcsebb az ember. Akkor azt mondjuk, hát igen, mi igen bolondok vagyunk. Még mindig elég bolondok vagyunk. Még mindig nincs elég bölcs, és nem is tudom, mikor leszünk igazán bölcseknek mondhatók. De az a kis bölcsességünk, ami van, az is az Úr munkájának az eredménye. Az a kis összhang, ami közte és köztünk van. Elménk és életünk és ő közte. Ez a bölcsesség felfogás, testvérek, egyébként teljesen más. Abszolút más, mint a világnak a különböző bölcsesség felfogásai. A bölcsesség mindig foglalkoztatta ugye az embereket. Már az ókorban ugye állandóan erről elmegy. Ki a bölcs? Ki a homo sapiens? A sapiens, a bölcs ember. Ki az? A filozófus? tudós, kicsoda? És különböző elgondolások születtek erre nézve, hogy ki a bölcs a keleti filozófiákba, a görög-római filozófiába, a felvilágosodás századaiba, a mai világba is itt vannak. Egyébként a mai világban azok vannak, amiken már rég túlléptünk egyszer a történelem során, de most újra fölelevenedtek. Ma megint kezdik azokat bölcsnek tartani, akiket a görög-római világba bölcseknek tartottak. De a Biblia mást mond a bölcsességről. Teljesen egyedülálló, egyedi, amit itt a Szentírás nekünk mond. A személyes Istennel, az ő igéje hatására, a lélek bennünk való munkája nyomán formálódik a gondolkodás, formálódik az életünk, és összhangba kerülünk vele. És minél inkább annál inkább vagyunk bölcs emberek. A bölcs maga Jézus, vagy Isten. És minél inkább belekerülünk összhangba, annál bölcsebbek vagyunk mi is. Ez Istennek, testvérek, minden esetre a célja, hogy ezen az úton előre haladjunk. Végül még egy kérdés, vajon milyen személyes felelősségünk van nekünk ebbe az egészbe? Említettem, hogy van nekünk is valami részünk, általában akadályozni szoktuk az Urat, de hát mi az, amivel esetleg segíthetjük ezt a mi restaurációnkat? Nos, nyilván az első az, testvérek, hogy kitegyük magunkat az ige hatásának. Tegyétek ki magatokat újra és újra az ige hatásának. Egyedül is, közösségben is. Ez egy olyan dolog, hogy mindig látjuk a Bibliába ezt a dolgot, és csak nem nagyon veszük észre, hogy az Ótestamentum és új szövetségi ívők is azok a közösségbe jártak. Elsősorban. Ők nem úgy élték meg a hitüket, hogy itt van az Úr, meg én, aztán a többiek kit érdekelnek. Nem, testvérek. Ez egy ilyen modern hatás, ez a 20. századi hatás, 21. századi hatás, az individualizmusnak hatása, hogy csak ő és én, és a többiek nem érdekelnek. Most, testvérek, itt a Biblia teljesen mást. Közösségben. Közösségben. Hallgatom, beszélgetek róla, olvasom. Amellett egyedül is, ott vagyok az Úrral, de mellette a közösségi ügy. 119. Zsoltárban is ott látjuk ezt, hogy én forgatom magamba az Úr szavait, és társuk vagyok mindazoknak, akik ugyanezt cselekszik. Ugye? Társuk vagyok mindazoknak, akik félik az Urat, és szeretik az ő igéit. Vannak alkalmaink, hála Istennek, itt is, másutt is, ahol hívő emberekkel együtt lehetünk, beszélgethetjük, megbeszélgethetjük az igét, foglalkozhatunk vele, és közben igazából maga az Úr foglalkozik a mi elménk megújításával. Arra is törekednünk kell persze, hogy bizalommal vegyük az igét, testvérek. Ez is a mi feladatunk, vagy felelősségünk. A tőle kapott hittel befogadjuk az ő írt, hirdetett, vagy akár az igéjét, konkrét helyen és időben. Befogadjuk, szívünkbe zárjuk az ő igéjét, bizalommal. Ne csak úgy kitegyük magunkat neki, és lepereg rólunk utána, mint a kutyáról a víz, vagy lerázzuk magunkról, hanem hogy befogadjuk a lelkünkbe, az életünkbe, gyermeki hittel, amit azért kaptunk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Higgy az igében, amit hallasz, ami elér. És aztán nagyon fontos, ez is a mi feladatunk, hogy engedjünk is annak, amit hallunk. Engedelmeskedjünk. A hitnek, ez a személyes Úr iránti bizalomnak ez a velejárója. A hit nem csak egy ilyen elméleti dolog, hogy most akkor meghallgattam és elhittem, és akkor elmegyek, és nem lesz belőle élet. Nem, testvérek, a hitből kell, hogy jöjjön, hogy aztán igyekszünk megvalósítani, hozzáidomítani az életünket ahhoz, amit az Úr mond a családunkban, a munkahelyünkön, a pénzügyeinkben, költekezésünkben, mindenben. Hozzáidomítani, az engedelmesség, ez valahogy visszahat az elménk fejlődésére. És az engedetlenségünk is. Ha mi halljuk az ígét, hittel el is fogadjuk, de nem tesszük, megbolondulunk megint. Ha halljuk, befogadjuk és követjük, visszaad az elménk újulása, és újul az elménk, a gondolkodásunk. Engedelmesség. És törekednünk kell itt, testvérek, az alázatra is. Nekem is, és mindnyájatoknak. Hogy mindebben a dologban mi igyekezzünk alázatban megmaradni. Vagyis, hogy lehet, hogy már régóta hívő ember vagyok, de minél régebb óta hívő az ember, annál inkább tudja, hogy mennyire bolond. mennyire sok minden nem tud még, nem ért még az Úr gondolataiból. És nem hálás azért, amit ért. Nagyon hálás azért, amit ért. Hálás azért, hogy a Szentlélek által biztos lehet abban, hogy amit értek, azt valószínűleg jól értem. De lehet, hogy még abban is lehet engem tovább vezetni, tovább tanítani. De még mennyi minden nem értek meg, mennyi minden nem tudok. Az ember, testvérek, alázattal tud a hit útján, a bölcsességhez vezető úton, alázattal tud előre lépegetni. Az, hogy valaki megtért egy éve, vagy három éve, az nem azt jelenti, hogy onnan előléphet a kereszténység nagy tanítójává. Van ilyen testvérek, hogy emberek így megtérnek, én mindig csodálkozom, mert nem tudok vele mit kezdeni. Úgy mondják, ők megtértek. És akkor előjönnek, és elkezdenek bölcselkedni. És az idősebb hív ember hallja, hogy össze-vissza beszél minden zöldséget, magyarázza az ígét, jó szándékúan, de össze-vissza, ami eszibe jut. Hetet, havat, zöldségeket ord össze. De olyan nagy tudománnyal teszi a nagy meggyőződés, hogy ő most aztán nem tudom mit közelíten. Kinyilatkoztatás. Nem, testvére, egyszerűen nem. Szóval ez így nem. Ez így, az ilyen ember előbb-utóbb megint megbolondul, visszabolondul. Ha csak nem, az Úr megalázza, ezt elkezdi alázatra tanítgatni, hogy álljál meg, ember. Szóval ez valahogy az a fajta kegyesség, ami ezt diktálja az embereknek, az nem az Úrtól való. Ez a bolond gyereknek, aki tud összeadni, meg kivonni, nem azt odaáll a professzor elő, hogy kiokítsa. Valahogy alázat, testvérek, azt mondom, hogy alázattal pengessük ezeket a húrokat. A családunkba is, meg ugye a hitetlen közösségünkbe is, amiben sokszor kell forgolódnunk, meg a hívők között is. Úgy alázattal adjuk elő, hogy itt tartunk, és szeretnénk tovább lépni, és engedjük az Úrnak, hogy vezessen minket tovább. Tehát mi a mi részünk? Mi lehet a mi részünk? Tegyétek ki magatokat az íge hatásának. Igyekezzetek gyermeki hittel megragadni valamit, és szívetekbe zárni, szívetekbe fogadni. Igyekezzetek azt átvinni a gyakorlatba, megvalósítani. És közben engedjétek, hogy alázatot tanítson nektek, és nekünk, minnyájunknak az Úr. Hálásak lehetünk azért, amit már értünk, és jól értünk. Ott is hadd vezessen tovább, de amit meg nem értünk, mennyi minden nem értünk. Alázattal törekedjünk arra, hogy engedjünk az Úrnak, és higgyünk. Ő visz előre bennünket tehát, ami drága Istenünk, az elme megújulásának az útján. Visz azért, hogy megvizsgálhassuk konkrét helyzetekbe is, általában is, de konkrét helyzet, megvizsgálhassuk és megérthessük, hogy mi legyen az ő jó, kedves és tökéletes akarata, hogy aztán ahhoz idomuljunk. Engedjük, hogy újítsa a mi értelmünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Jézus Krisztus, hogy te újítod a mi elménket fokozatosan, folyamatosan, nagyon jó pedagógusként. És köszönjük néked, hogy várod tőlünk, hogy halljuk a te igédet, hogy olvassuk, foglalkozzunk vele, gondolkodjunk róla. Várod, hogy hittel fogadjuk a szívünkbe, hogy igyekezzünk a hétköznapok nyelvére lefordítani azt, engedni annak. És várod tőlünk az alázatot is, hogy alázattal járjunk a te iskoládba. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te munkád nem hiába való, hogy okítasz minket, hogy bölcsességre tanítasz minket, és azt csinálod, azt műveled, hogy egyre inkább harmóniába kerüljön a mi gondolkodásunk veled, aki magad vagy a bölcsesség. Köszönjük néked, hogy ezt a munkádat nem adott fel, bár valljuk, hogy olyan sokszor rossz nebulók vagyunk, és engedetlenek, önfejűek, büszkék, híjuk vagyunk, és azt hiszük, hogy mi már igazán nagyon bölcsek vagyunk. És nem látjuk még, hogy mennyire bolondok. Kérünk téged, hogy formálj minket, hogy veled tudjunk összhangba kerülni egyre inkább, gondolatainkba is, döntéseinkbe, életvitelünkbe is. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünket a te igéddel most is, nem csak az írott vagy a hirdetett igével, hanem áld meg a sákramentális igével is. Erősíts bennünket afelől, hogy te szeretsz minket, hogy megváltottál minket, hogy akarod, hogy kövessünk téged, és átölelsz minket, és igazán vonzol magad után ebben az órában is. Kérünk téged, hogy hadd alkalmazkodjunk hozzád, amint azt ígéd által munkálod. Kérünk téged arra, hogy vigasztald a gyászoló testvéreinket, erősítsd a gyengélkedőket, testben és lélekben megpróbáltakkal légy közel hozzájuk. Kérünk téged arra, hogy áld meg azokat, akiknek nehéz döntéseket kell hozni, hogy megtalálják a helyes döntést. Légy azokkal, akiknek szeretteik súlyos nehézségekkel küszködnek, betegséggel vagy más bajokkal, erősítsd meg őket, hogy tudják szeretni az övéiket. Kérünk téged arra, hogy segíts rajtunk, hogy az ellenségeinket is tudjuk szeretettel hordozni, tudjunk megbocsátani nekik, tudjuk őket körülvenni, és a te szeretetedet tudjuk nekik tolmácsolni. Imádkozunk gyülekezetünkért, templomépítésünkért és a közösségért is, hogy építs bennünket, építsd ebben a városban is a te népedet, az egész országba. És kérünk a testvérgyülekezetünkért, a határon kívüli testvéreinkért, hogy bennük is munkálkodj, áld meg őket is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi esedezésünket, a mi könyörgésünket. Nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felül múl, töltse be a ti szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Szeretettel hívunk és várunk ezekre benneteket. Hirdetem a presbiter testvéreknek, hogy a jövő héten, szerdán este presbiteri gyűlést kellene tartanunk, részleteit megbeszéljük, de elvileg szerda este 7 órától akkor presbiteri gyűlést tartanánk. Ha jó ez nektek, maradjon ez, ha nem, akkor megbeszéljük ezt részletesebben. Amint láthatjátok, testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettünk, akik elkészítették magukat, és egyházunk rendje szerint is jöhetnek az Úrasztalához, azokat szeretettel hívjuk és várjuk. Most az igehirdetésre válaszolva és készülve az úrvacsoravételre énekeljük a 429. énekünk kijelölt verseit. 429. Énekeljük az első versét, valamint a harmadik és negyedik versét. Az első vers így kezdődik, az Úr én nékem hűséges vezérem.